Álljunk föl és fohászkodjunk, testvéreim! A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése is jöjjön az Úrtól, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Szeretett testvéreim, ez alkalommal hallgassátok meg Isten igéjét, amint a 8. Zsoltárból hozzánk szól. A 8. Zsoltár verseit végigolvasom, ezt a hosszabb szakaszt most helyet foglalva hallgassuk végig. Nyitott szívvel tegyük, hogy elvégezhesse bennünk mindazt, amiért Isten ma a szívünkre helyezi. A bibliai 8. Zsoltárból így szól Isten igéje. A karmesternek, a szőlőtaposó kezdetű ének dallamára, Dávid Zsoltára. Ó, Urunk, mi Urunk, mély felséges a Te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet. Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszú állót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásaim, mindent a lába alá vetettél, a juhokat és a marhákat mind, még a mezei vadakat is, az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak. Ó, Urunk, mi Urunk, mi felséges a Te neved az egész földön. Az örökkévaló Isten tegy áldottá igét a szívünkben, jöjjetek, álljunk a szín elé, szólítsuk meg őt. Édesatyánk, olyan nagy ajándék, hogy Dáviddal együtt dicsérhetünk téged, mint teremtőt, mint alkotót, mint mindeneknek forrását, mert te világosság vagy a világosságból, fény a fényből, szent a szentségből, mert a te örökkévaló létedből ered minden, amit mi ismerünk, mert a te végtelen bölcsességet tervezett meg mindent, ami minket körülvesz, mert az élet felfoghatatlan titka tőled árad ki ebbe a világba. Azért élünk, Urunk, mert te örökké élsz. Addig élünk, amíg bennünk tartod az élet leheletét. Kérünk most is, alázatos szívvel, szólj hozzánk a te élő szavadból, a teremtő szóból. Újítsd meg a mi életünket. Újítsd meg a mi hitünket. Adj nekünk új látást, hogy gyönyörködni tudjunk benned, és hogy meglássuk a te szereteted, hogy ragyog a kereszten, a Golgotán. Meglássuk kezed munkájában dicsőségedet, és ne győzzünk hálát adni, hogy bár méltatlanul vagyunk ismét itt, mégis bűnbocsánattal ajándékozod meg a hozzátérőket. Így köszönjük az elmúlt hetet, köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat, szeretteinket, az örvendezőket és a gyászolókat. Szólj mindnyájunkhoz úgy, ahogy most szükségünk van rá. Kérünk az Úr Jézusért, áldj meg bennünket, édesatyánk. Amen.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az igehirdetési alapigét, amely megírva található Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelének első fejezetében. A 18. verstől olvasom az Isten igét, a 23. versig a következőképpen. Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvalóvá lett előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén megláthető. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Ezért kiszolgáltatta őket Isten a szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Uram, a Te igéd lélek és élet, kérünk, hogy elemeníts meg minket is általa. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ezek az igék, amelyeket most felolvastam, ezek jól ismert igék Pál apostolnak, ugye a Róma beliekhez írott leveléből, ami rendkívüli üzenetet hordoz a mi számunkra, mert azt mondja az apostol, hogy megláthatók mindazok a dolgok, amik számunkra láthatatlanok. Tudnék Isten örökké valósága, az ő istensége, az ő személye számunkra láthatatlan. Miért láthatatlan? Ez a bűn következménye. A paradicsomi bukás óta az Isten és az ember között egy fal emelkedett, a bűn fal, amely elválasztott bennünket. Az ember már a paradicsomba rejtőzködik az Isten elől, eltakarják magukat, nem bírják elviselni Isten szentségét. És Isten kiűzi az embert, és azóta az ember nem láthat. A teremtési rendben az ember láthatta az Istent, közösségbe élhetett vele. És ez az ígéret, hogy be fog teljesedni az idők végén, de most jelenleg nem járunk látásba, nem láthatjuk az örökkévaló Istent. Mózesnek azt mondja az Úr, megnyerted jó indulatomat. Erre Mózes megragadja az alkalmat, és mint minden ember, szívében ott van a vágyakozás, bár csak láthatnám az Istent, és Mózes is ezt kéri az Úrtól, ha megnyertem jó indulatodat, mutasd meg nekem dicsőségedet. És erre az Úr azt mondja, nem láthat engem ember, hogy életbe maradjon. Tehát nem csak a bűn következményeképpen zár el bennünket Isten az ő látásának lehetőségétől, hanem megvéd bennünket szó szerint az elpusztulástól, az ő szentségének ítéletétől, mert valójában nem bírnád ki te sem én Isten szentségének a ragyogását. Ezért nem engedi, hogy lássuk őt. De mégis adott lehetőséget a hit látásában. Hit által láthatjuk a dolgokat. És most felolvasom a másik igét a zsidó levélből, a 11. fejezetből azt mondja az Úr igéje, a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom. Tehát a hit a remélt dolgokban való bizalom. Mit remélhetünk? Hát amit az Isten megígért. Az a mi reménységünk alapja. Arra építhetünk, semmi másra. Tehát a hit pedig a remélt dolgokba való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Hát hogy győződhetek meg én, mikor valamit nem látok, hogy győződhetek meg? Hát van arra azért többféle lehetőség, ugye? Tehát ez a biblikus hit. A hit pedig a remélt dolgokba való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek alapján nyertek Istentől jó tanú bizonyságot a régiek. És most, ami nagyon is ide vonatkozik a mi gondolataink sorába, hogy hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból álltak elő a láthatók. Igen, Isten adott kinyilatkoztatást az embernek. Nem hagyott bennünket sötétségbe, és ezt a kinyilatkoztatást a teológia így mondja, hogy van egy természetes kinyilatkoztatás. Erről beszél Pál apostol itt a Róma 1-ben, hogy Isten alkotásainak értelmes vizsgálata révén megismerhető, meglátható a Teremtő. Egy angol gondolkodó azt mondta, ha én kimegyek a mezőre, és látok három követ egymásra rakva, akkor tudom, hogy azt valaki egymásra rakta. Hát így van, értelmesen megragadhatjuk azt, hogy ez a látható világ egy láthatatlan Isten teremtése. És ebben a teremtő Istenben való bizalom és hit kiteljesíti az ember szívének minden vágyát abban a tekintetben, hogy megismerem az Istent, megismerhetem az Istent alkotása révén. Tehát ez az úgynevezett természetes kinyilatkoztatás, és van egy rendkívüli kinyilatkoztatás. A rendkívüli kinyilatkoztatás pedig azt jelenti, hogy Isten lelki üzeneteket ad magáról. A Zsidó 1:1-ben így olvashattuk, hogy régen, sokszor és sokféleképpen szólt az Isten az atyákhoz a proféták által, ez utolsó időben pedig az ő fia által szól. Itt van ez a rendkívüli kinyilatkoztatás, hogy Isten van és beszél. Ő szól, ő nem hallgat, neki van szava az emberhez. És higgyétek el, hogy nem is tudjuk, hogy milyen hatalmas dolgot tarthatunk a kezünkbe, amikor a Bibliát kezedbe veszed, az örökkévaló Isten örökkévaló szavát tartod a kezedbe. Kezd kikopni a mi protestáns egyházainkból ez a hit. Vagy itt, akik vagyunk és jelen vagyunk, mi sziklaszilárdan hisszük, hogy az Isten kijelentett igéje az valóságos isteni szó. És ezt szeretném most személyesen tenni ezt a kérdést, hogy hiszed-e testvérem, hogy az Isten igéje az neked szóló isteni üzenet, amelyet a Szentlélek Isten alkalmanként, naponként személyes üzenetté tesz a számunkra. Én naponként állt élem, hogy beszél velem az én drága Uram. Megrendül sokszor a szívem, hogy a világteremtő Isten, aki ezt a hatalmas világot teremtette, hogy a 8. Zsoltárt hallottátok az előbb az úrasztala elől, azt mondja Dávid, őnek is belerendül a szíve. Uram, ha látom az egeket, a csillagokat, a napot, a holdat, kezeid alkotását, micsoda az ember, hogy megemlékezel róla. Az ember belerendül, hogy ez a világ teremtő Isten én velem beszél, igen, veled akar beszélni, mert drága vagy neki. Mert fontos az ember Istennek. Akármilyen parányivá zsugorodik az ember, amikor látja a világ egyetem hatalmas voltát, amikor felfogja, hogy kicsoda ez az Isten, aki alkotta mindezeket. De az ember elveszítette a hitét, és tulajdonképpen a érdekes módon, miután az ember mindig egyre többet tud, egyre többet tudunk, egyre többet látunk, egyre inkább megérthetnénk, hogy alapjába véve van Isten, és ez az Isten az én teremtőm. Mi ezt megérthetnénk, és egyre inkább hitetlen lesz a modern ember. Aztán mit mond az Úr? Isten az ő haragját nyilvánítja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, akik feltartóztatják az igazságot. Mert igenis, hogy ez egy komoly harc. Tessék megfigyelni, aki ismeri a szellem történetét, az ember gondolkodásának a történetét, ne mondja senki, hogy nem tudatosan tagadjuk ki a Teremtőt. Laplace azt mondja Napóleonnak, ez a francia tudós, akiről a Kant-Laplace világképet elnevezik, azt mondja, felség, az én rendszeremben nincs helye egy teremtőnek, és erre Napóleon azt mondja, hát ilyen nagy képűséget én még az életben nem hallottam, hogy a teremtmény kitagadja a teremtőit. Erről van szó, nem kisebb dologról. Erről szól az evolúció, erről szól a materializmus, az Isten tagadás minden formája, erről szól, hogy kitagadni Istent. De kinek jó ez? higgyétek el csak a sátánnak. Se neked, se nekem. Majd idézni fogok Paul Davis könyvéből, ez az angol elméleti fizikus és kozmológus, ma is élő ember. Azt írja a Megbundázott Világegyetem című könyvébe, ahol arról beszél, hogy letagadhatatlan a tervezettség. És beszél, magyaráz, és csak felkiált a sorok között, bárcsak ne volna Isten. Hát most testvére, gondoljatok bele, ez nekem érdekem, hogy ne volna Isten. De miért kiáltunk fel? Azért, amiért Ádám és Éva elbújta a bokorba. Azért, mert nem bírjuk az Isten szentségét elviselni, mert félünk tőle, hogy számon kér bennünket. Na de testvérek, mi, aki tudjuk, hogy áll a kereszt a Golgotán, akkor ahelyett, hogy menekülnénk az Isten elől, ahelyett, hogy bujócskát játszanánk a mi úrunkkal, hát hallelujat kéne kiáltani, hogy halleluja, van Isten. Higgyétek el, semmire nincs igazán szükségünk, mint egy élő, igazi Istenre, egy mennyei édesatyára, akinek fontos a te életed, és fontos az én életem. És Jézus ezt jelentette ki nekünk. Így beszél a mennyei atyáról, a világteremtő Istenről, hogy az ő tudta nélkül egy verebecske nem esik le a földre. Ti pedig sok verebecskénél drágábbak vagytok. Hát nem értjük meg, hogy ez lenne a legnagyobb boldogság? Ez lenne a legnagyobb öröm? Hogy van Istenem. Úgy mondta ott a 8. Zsoltárban Dávid. Isten, ó Isten, én Istenem. Tehát neked vagy nekem van-e Istenem? Alapvető kérdés. Tehát Pál azt mondja, a teremtettség értelmes vizsgálata révén meglátható, ezért nincs mentségük. Minél okosabbak vagyunk, minél többet tudunk, annál világosabb, hogy nincs mentséged. Mert Isten számon kéri, miért nem kerestetek? A zsidóknak azt mondja, megkereshettek volna, de nem kerestek. Kérdezhettek volna, de nem kérdeztek. Mert nem kell az Isten. Most tessék figyelni, hogy mennyire megnyitja Isten a szemünket, és mennyire láthatóvá teszi önmagát, ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva, alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, mert megismerték az Istent, mégsem áldották Istenként. Te áldod-e őt? Olyan mondom, hogy az életem legnagyobb öröme ő, mert Isten van és szeret engem, néha megfed, és akkor is megcsókolom az ő drága kezét, amikor nyakon vág, akkor is. Mert azért teszi, mert szeret engem, mert meg akar tartani a maga számára, mert drága neki az én életem. Milyen drága? Tessék figyelni, mire értékeljük magunkat. A tudomány, és ez most nem tréfa meg, nem vicc, a tudomány szerint én egy felkapaszkodott majom vagyok. De te is az vagy. Ezt tanítja a modern ember, aki közben másik oldalon meg Isten akar lenni. Hát most majom vagyok, vagy Isten vagyok. De persze úgy van ez, ahogy annak idején ezt Teilhard de Chardin mondta, aki kitalálta a deista evolúciót, hogy Isten az evolúció által teremt, és majd az omega pontban ott megistenülünk, és ott találkozunk az Istennel. Tehát kvázi az evolúcióba Istenné fejlődök. Jaj, kérem szépen, tudjátok én mi szeretnék lenni? Ember, akinek Isten engem teremtett. Mert ő embernek teremtett bennünket. Milyen embernek? A saját képére és hasonlatosságára. És azt mondja Dávid, alig tetted kisebbé Istennél az embert. Látja, hogy tényleg részesülünk az Isten dicsőségéből. De ez a dicsőség csak Jézus Krisztus által ragyoghat fel rajtunk. És tessék megérteni, hogy ma a 21. század embere már nem tagadhatná az Istent. És higgyétek el, félelmetes dolog az Isten tagadás. Magunkat fosztjuk meg. az emberségektől. Mert a magyar nyelv gyönyörűen kifejezi. Figyeljetek meg, hogy szoktuk mondani a gonosz embert? Istentelen. Az istentelen ember embertelen ember lesz. De hát ugye nagyon sokszor hallom férfiaktól, és itt nekem is nagyon le kell sütni a szemem, mert én is az a fajta férfi voltam, ha valamit az eszemmel nem tudtam megragadni, akkor az nincs, azt nem akartam érteni, pedig 9 éves koromtól fogva olvastam az igét, és 20 éves koromban jutottam oda, hogy itt vagyok, Uram, és szeretnék a tied lenni, és összetölt szívvel álltam meg az én Uram előtt. A bűneim és a lázadásaim, az értetlenkedésem és a hitetlensége miatt. Mert testvérek, a hitetlenség a bűn, a nagybetűs bűn. Az Úr Jézus azt mondja, az a bűn, hogy nem hisznek bennem. Az a bűn. Na és mit mondanak az ilyen emberek, mint amilyen én is vagyok? Hát hiszem, ha látom. Az Isten meg azt mondja, higgyél és látni fogsz. Higgyél és látni fogsz, mert ahogy olvastam a zsidó levélből, igen, hitáltal látjuk, hitáltal értjük meg, hogy Isten teremtette a világokat. Igen, ám mondom, a mi fajta, az ilyen férfi fajta emberek meg azt mondják, hogy ó kérem, ott kezdődik a hit, ahol az értelem véget ér. Tényleg így van. Hát a pogány hittel így van. Az ezoterikus hitekkel, mindenféle okkult dologgal így van. Hogy ott kezdődik ez a fajta hit, ahol véget ér az értelem. Ahogy egy hindu guru mondja, aki egy márványcsarnokba tartja az előadásait, föliratta a márványcsarnokra, hogy kérem a cipőket és az értelmet a kapun kívül hagyni. Az Úr Jézus meg mit mond a tanítványainak? Ti is értelem nélkül valók vagytok? Hát nem értitek? Hányszor mondja nekik, hogy miért nem értitek? Tehát a keresztény hit értelmes hit, logikus hit. Az Isten értelmes, logikus szavával teremtette ezt a világot. Így olvasjuk, nem? A János evangéliumában, hogy a logosz, az értelmes szó, azáltal teremtette Isten a világot. Hogy mennyire igaz? Most a modern embernek tudnia kell, hogy mi az, hogy információ. Nem? Az anyag, a törvény, minden információ. Mi az információ? Szó. Üzenet. Egyetlen sejtetben, abban láthatatlan egyetlen emberi sejtben olyan információs sűrűség van, hogy 2000 darab 500 oldalas könyvbe lehet leírni a programot, a genom, amit már kiolvastak. Ezért nincs mentségünk. Testvérek, ne mondja nekem senki, hogy ilyen hihetetlen programot, programozó nélkül, ehhez kell a nagy hit. Én mindig azt mondom, hogy az ateisták hívőbbek, mint mi vagyunk. Hát hogy lehet elhinni, hogy a sárga agyak programozta be? Mert komolyan. Higgyétek el, hogy nagyon-nagyon nagy veszedelemben van a modern ember. Mi már igazán érthetnénk. Olvastam, B.E. nevű amerikai biokémikus azt írja a könyvében, hogy amikor ezelőtt körülbelül 30-40 éve olyan elektromikroszkópokat tudtunk csinálni, hogy molekuláris szinten látjuk az anyagot, beleláttak a sejtbe. És rádöbbentek, hogy a sejt olyan alkotó elemekből áll, nanotechnikai kis eszközökből áll, amelyik csak akkor tud működni, ha minden egyszerre ott van. Erre kénytelenek voltak kimondani a darwinisták is, hogy azt nem tudjuk, hogy az első sejt hogy jött létre. Ez most a tudományos álláspont, azt nem tudjuk. De onnan kezdve az evolúció. Tudnék, hadd olvassam föl, hogy is kell ezt érteni. Paul Davis leírja a könyvébe, mint fizikus ámuldozik, hogy milyen csodálatos is tulajdonképpen a biológia. A biológiai szervezetek roppant bonyolultak, sokkal bonyolultabbak, mint amilyennek Paley elképzelte. Egy fizikus számára egyszerűen csodálatosak. A rengeteg különféle összetevő szervezeten és bámulatos összhangban működik együtt. Az élősejtbe parányi szivattyúkat, szállítószalagokat, motorokat, rotorokat, turbinákat, légcsavarokat és ollókat találunk, no meg egy sor további, a hétköznapi műhelyekből jól ismert eszköz kicsinyített változatát, amelynek mindegyike a nanotechnológia nagyszerű példája. Az egész együttes felettébb hatékonyan működik. Azt leírja, hogy most ott tart a tudomány, hogy vége, nem tudjuk honnan jött létre az első sejt, mert addig nem tud működni, mint minden alkatrész egyszerre nincs ott. Ez éppen olyan, a gyárból kijön egy motor, ha kihagytak belőle egy fogas kereket, nem fog működni. De hogy értsétek, egy kicsit közelebb hozom a képet. A legjobb példának azt hozzák fel az ostoros egysejtű. Az ostoros egysejtőnek soha nem tudtuk, mi mozgatja a kis ostorkáját, a flagrumot. Aztán kiderült, elektromotor, állórész, forgórész, szabályos nanotechnológiai forgórész. Na kérem szépen, itt legalább aztán az evolúciós tudomány, mert ezt nem lehet megmagyarázni a fejlődés elmélettel, mert egyszerűen nem lehet. És akkor egy mai ember egyre büszkébben tagadja az Istent. Testvérek, nagy bajba vagyunk. Múlt héten egy kisvárosba evangelizáltam, és a lelkész elvitt a hittanórára, és a 11 néhány gyermekkel, hogy beszélgessek velük. Elkezdek beszélgetni. Testvérek, döbbenet volt, perceken belül a gyerekek öntötték az összes spiritista titkaikat, hogy szellemet idéznek, hogy ez mit jelent, az mit jelent. Hát tele van ez a világ most már pogánsággal. És a kis 12 éves kisfiú büszkén kihúzta magát, és azt mondja, de nem hiszek az Istenbe. Közben a szellemekbe hisz. Mondom neki, na, ide figyelj, valami nem gondoltál végig logikusan. Vannak szellemek szerinted? Azt mondja, vannak. És akkor Istent nem gondolod, hogy esetleg lenne. És ha megdöbbent. Nem gondolkodunk, testvérek, nem gondolkodunk, se azon nem gondolkodunk, hogy a teremtettség értelmes vizsgálata rákényszeríthetne bennünk. Na és fontos ez? Megkérdezik tőlem, fontos ez? Nagyon fontos, higgyétek el, mert ez a te identitásod kérdését dönti el. Ki vagy te? Mert ha van Isten, vagy ha nincs Isten, óriási a különbség. Ha nincs Isten, és én egy evolúciós folyamat végterméke vagyok, akkor ki vagyok én tulajdonképpen? Igazuk van, azt mondják, egy felkapaszkodott majom. Hallgassátok meg, mit mond Darwin az evolúcióról. Ugyancsak a Paul Davis könyvéből olvasom, szó szerint inkább felolvasom. Tehát azt írja, hogy Darwin száműzte a teleológiából, nem a teológiából, a teleológiából, az okság tudományából száműzte az okság elvét. Azt mondja, nincs semminek semmi értelme és oka, nincs célja, az evolúciónak sincs célja. Így írja Darwin, az szó szerint az evolúció nem tart sem erre. Nincs iránya, nincs előzetes tervezés. Hát kérem szépen, akkor ez azt jelenti, hogy a te életednek se értelme, se célja. Értitek, milyen mélyen érint személyesen? Hát ha én valóban egy evolúciós végtermék vagyok, akkor az én életemnek nincs célja, nincs értelme. És tudjátok, ez hova vezetett? Oda, ahol ma élünk, ami miatt most már majdnem mindannyian zugolódunk, ami miatt majdnem mindannyian kétségbe vagyunk esve, mert elvesztettük az élet értelmét, nem maradt más, együnk, igyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Élvezd az életet. A hedonista gondolkodás eluralkodott a modern emberen, mert elvesztette hitét Istenbe, és nem tudja, hogy honnan jön és hova megy, és így mondta az Úr Jézus, aki sötétben jár, nem tudja, honnan jön és hová megy. És azt mondja, én vagyok a világ világossága. Ő megmondta nekünk, hogy honnan jöttünk és hova megyünk. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ő a teremtőnk, és ő hozzá érkezik meg az életed. És akkor van értelme, mert ő, neki van terve veled. Azt mondja, jó tervem van veletek. Az Isten pontosan így mondja, jó tervem van veletek. A jó terve az, hogy örök életre tervezett bennünket. Nem 70-80 évre, örök életre. De most komolyan, ha megkérdeznélek benneteket egyenként, négy szem közt, akkor mindannyian mernétek azt állítani, hogy tudom, hogy az én életem a halál után folytatódik. Biztos? Biztos tudnátok? Én hiszem, hogy itt nagyon sokan nem, egyáltalán nem hiszik, és nincsenek meggyőződve, hogy ez így volna. Márpedig az Istennek ez a jó terve veled. És ez gyönyörű. Mert mit adott nekünk az Isten? Életet, testvérek. Azt nem lehet életnek nevezni, ami a koporsóba ér véget. Ha az életnek a célja a halál, akkor ez az élet halál. És ezért mondta az Úr Jézus az a nevet, hogy élsz, pedig halott vagy. És akiben nincs meg az Isten fiaban, nincs meg az élet. Mert az Istennek van örökkévaló élete. Ezzel akar megajándékozni. Tehát nem mindegy, hogy mibe hiszel. Nem mindegy, hogy a Teremtő Isten a te mennyei édesatyád, és ő nem az örökkévaló Isten, örökkévaló gyermekeket teremtett magának. És ezt el kell hinnünk, nagyon komolyan el kell hinnünk. És hit által értjük meg. Úgy van, ahogy Exupéry mondja a kisherceggel, hogy az ember a szívével lát jól. De testvérek, a mi szívünk bűntől kormozott, olyan, mint régi petróleum lámpa, mi öregek tudjuk, miről beszélünk, az már nem világított, az nem volt átlátszó. De akinek a szíve tiszta, így mondja az Úr Jézus, ki látja meg az Istent? Akinek a szíve tiszta. A tiszta szívűek meglátják az Istent. A bűn az, amelyik megvakított, amelyik Isten vakká tesz. Egyébként Krisztus pedig meg tudja tisztítani a szívemet, és azóta én is látom a láthatatlant. Jézus mondja a zsidóknak, közületek az ő arcát nem látta senki, az ő hangját nem hallotta senki. És aztán eljött ő, hogy lássuk, mert így mondja a 2 Korintus 4-ben Pál apostol, hogy Jézus Krisztus arcán ragyog fel Isten ismeretének dicsősége. Végül is ő az, aki felragyogtatja előttünk az Isten valóságát. Ő az Isten felénk fordított arca. Benne Isten egészen kinyilatkoztatta magát. Ha teremtettséget vizsgálom, ott is megláthatom az alkotót. De ha megnézem az Úr Jézust, akkor megláthatom őt. Majd erről szó lesz részletesen. Tehát Jézus így mondta, aki engem lát, látja az atyát. És nem mondjuk, hogy nem látható az Isten. Ő kitette a képét ebbe a világba. Sőt, erre a képre formált bennünket, és valóban drága gyermekeinek tekint minket. Ugye Júdás Jézusért 30 ezüstpénzt kapott, hogy Zakariás könyvében ott van, hogy a felbecsült ára, 30 ezüstpénz egy rabszolgára. Az volt akkor. És érted, és értem, minket mennyire becsült az Isten. Téged mennyire becsült az Isten. Gondold meg, a legdrágábbat adta érted. Az egyszülött fiát adta érted. A legdrágábbat. Olyan magasra vagyunk értékelve, hogy el se tudjuk képzelni. És akkor higgyétek el, nem lehet Istent jobban megsérteni, mint hogy mindezeket semmibe vesszük. Sokan jönnek azzal, hogy de bizony az evolúció az tudomány. Kérem szépen, azt még senki nem bizonyította be, de a tudomány éppen ott botladozik, hogy kiderült, hogy az egész nem igaz. Egy másik tudóst hadd idézek, aki a világ keletkezéséről írt könyvét olvastam, John Barrow írja, hogy az ősrobbanás, hát ugye természetesen én nem tudom, hogy ez úgy volt, vagy nem úgy volt, de a tudomány mai hipotézise az, hogy volt egy ősrobbanás, és azt mondja, de mi robbant, mikor nem volt semmi? Semmi. azt mondja, nem mondhatunk mást, mint ott áll Isten a maga láthatatlan világával. Ugyanazt mondja, mint a zsidó levél 11. fejezetében, hogy a láthatók a láthatatlanokból álltak elé. Egyszerűen azt mondja, hogy a fizika törvényei nem akadályozzák meg a semmiből teremtés csodáját. Így mondja John Barrow. Azért, mert a látható világegyetem energiáinak eredője nulla. Márpedig, ha a világ energiáinak eredője nulla, mondja ő, akkor az a semmiből keletkezett, és semmibé válik. Ahogy az ige mondja, hogy a trónon ülő tekintetétől eltűnik az ég és a föld. Tudnélik, most itt tart a tudomány. Tehát gyakorlatilag nem mondja senki, hogy azért nem hisz, mert ő tudós ember. Freud Tamás hallottam a televízióban, azt mondta, tessenek kérem tudomásul venni, hogy az embert Isten teremtette. Azért, mert személyiség vagy. Személyiség vagy. Egy páratlan személyiség vagy. Nincs belőle több, és nem is lesz. Értitek ennek a csodáját? Hogy milliárd és milliárd ember, és nincs kettő egyforma, a egypetélyű ikrek is teljesen külön személyiségek. Ezért te drága vagy az Istennek, mert egyedi vagy. Egy fizikus azt mondta, egy részecske nem tűnik el nyom nélkül ebbe a világegyetembe, akkor az ember, a te életed eltűnik nyom nélkül, szó sem lehet. Isten örök emlékezetébe veszi azokat, akiket szeret, és akik őt szeretik, akik meghódolnak, és Istennek tartják. És milyen gyenge lábakon áll, csak hadd mondjak egy kicsit tragikomikus példát. Ha valaki látta a Bíborosról készült, Mindszenti Bíborosról készült filmet, abban van egy jelenet, amikor akkor még élő Grósz Károlyt megkérdezi a riporter, hogy elnök úr, igaz az, hogy Kádár János papot kért a halála előtt? Azt mondja, igaz, de én nem engedtem, mert ha bűne van, vallja meg a központi bizottságnak. Most ugye tessenek egy kicsit belegondolni, aki abba a korba élt, Kádár János volt a zászlóvivője az ateizmusnak, a marxizmusnak, az egyházüldözésnek, akkor mi történt vele a halála előtt? Azért olyan hangosak a materialisták, szoktam mondani, mert egy csendes hang mindig azt súgja a szívükbe, de van Isten. És vajon a te szívedbe nem mondja az Úr, de bizony. Azért ültök itt a templomba. Azért vagyunk itt. Mert tudjuk, hogy ő van, és ő nem hallgat. De ugyanígy mondhatnám Mao Tse-tungot. Ugye ezt nagyon hallgatja ám a média. Megkérdezi halál előtt nem sokkal egy riporter, egy angol fiatal riporter, hogy elnök úr, hogy érzi magát? Azt mondja, nagyon rosszul. És mi a baj? Azt mondja, hamarosan meg kell állnom a teremtőm előtt. Hogyan? Egy Mao Tse-tungnak már egyszer csak teremtője lett. Ugye értitek? Vagy szokták mondani, zuhanó repülőgépen nincsenek ateisták. Tehát ott vagyunk, hogy milyen emberek vagyunk. Nem szégyeljük magunkat, a teremtő Istenünket kitagadjuk. Ezért mondja, hogy Isten az ő haragját nyilvánítja ki a mennyből. Nehogy az Isten haragja maradjon rajtad. Komolyan. Legyünk alázatosak, fogadjuk el. Isten beszélt, kinyilatkoztatta magát. Isten világossá tette, hogy ő van. Tudjátok, sok embert láttam megtérni, és ez úgy kezdődik, hogy megvallom neki, Uram, én nem tudok igazán hinni benned. Bevallom. Ez a bűnöm, nem tudok igazán hinni benned. Olyan sok idős asszony testvérrel beszélgettem, és el szokták nekem mondani, hogy ők milyen jók. Ő nem csalta meg a férjét, ő nem lop, nem hazudik. Ilyenkor én nem magyaráztam meg, hogy ez nem egészen így van, de így el szokták mondani, hogy milyen jó emberek. Na most rendben van. Ilyenkor Isten megtanított, hogy egy kérdést tegyek föl. És a kedves testvérem hisz az Úr Jézus Krisztusban, mint személyes megváltójába? Hát abban nem. Akkor ez a bűnöd. Ha minden tökéletes az életedben, ha nem hiszel az Úr Jézus Krisztusban, azt mondta, aki nem hisz, az a bűne. hitetlenség a bűnöm. És csak úgy lehet belőle kikavarodni, hogy megvallod. Uram, nem tudok hinni benned. Könyörülj rajtam. És hidd el, könyörül. Meg fog nyílni a szemed. Egyszer csak látni fogod a láthatatlant. Én velem is így történt. És mindenkivel, aki hitre jutott, mindenkivel így történt. Bevallja az ember, uram, hát én bizony hazudtam, én ilyen vagyok, én olyan vagyok. És akkor elmondom még ráadásul, uram, még hitetlen is vagyok. Úgy, ahogy egy kábítószeres fiú így imádkozott, Úr Jézus, ha vagy, akkor szabadíts meg. Aztán kiderült, hogy volt, mert megszabadult. Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Ilyen egyszerű. De őszintén és igazán, és akkor az ember valóban átéli az Isten szeretetének a csodáját. Köszönöm, Uram, hogy drága vagyok neked, hiszen a legnagyobbat tette meg. Mert nincs bűnbocsánat vérontás nélkül. Ezt mondja az ige. Nincs bűnbocsánat, a bűn halálos, testvérek. Azt nem lehet egy párdonnal elintézni. Komolyan, nem lehet. Hogy milyen halálos a bűn, ha nem érti meg az ember, tessék szemlélni Krisztust a Golgotán. És akkor megértjük az Isten haragját. Hogy az ő szent és egyszülött fiának nem kedvezett. Ő rá sújtott le haragjába helyettem és helyetted. Ő szenvedett, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei által gyógyultunk meg, mondja Ézsaiás 53-ban az ige. Tehát mindent megtett értünk. Csak el kell fogadni. A hit kezét kell kinyújtani. És megkapod a bűneid bocsánatát. Mert ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Hiszen engesztelő áldozat. Kit kell kiengesztelni? Aki haragszik. Tehát engesztelő áldozat, ami bűneinkért az Úr Jézus. Kiért? Testvérek, mindenkiért. Úgy szerette Isten a világot. Na hát ebbe aztán belefér minden ember. Minden ember belefér, hogy úgy szerette Isten a világot. Mit kell tenned? Elfogadni hittel. És itt van a hit csodája. Ahogy mondja a zsidó levél, a remélt dolgokba való bizalom. A nem létező dolgokról való meggyőződés. Hát Isten ebben erősítse meg benneteket és bennünket, hogy élő eleven Krisztus hitre jussunk. És higgyétek meg, ez a legfontosabb ám a mi hazánknak. Egyszer beszélgettem most csak az ünnep miatt mondom el, 16 éves voltam, amikor volt a forradalom. Úgyhogy tudom, hogy mi volt akkor. És higgyétek el, ha valaki ezért a hazáért tenni akar, azt mondja nekem egy ilyen magyarkodó ember, hogy és én mit teszek a hazáért? Mondom, hidd el többet, mint te. Hogy? Hát úgyhogy, ha csak egy embert vezethetsz Jézus Krisztushoz, akkor csoda történik. Mert ilyen emberekre volna szükség. Azt mondja ugyanitt a zsidó levél, hogy nem ebben a fejezetben, hogy ez a világ sóvárogója, várja Isten fiainak a megjelenését. Mert miért vannak a forradalmak, háborúk, miért van? Hát testvérek, a bűn miatt, az erőszak miatt, a rablás miatt, a pénzsóvárság miatt, a hatalom mániája miatt. És mindezektől ki tud engem megszabadítani? Egyedül Jézus Krisztus. Mert ez mindannyiunkban benne van. A gyűlölködés, a harag, az engesztelhetetlen szív, a kapzsiság. Mindezek ott vannak bennünk, és ki tesz legnagyobbat egy hazáját? Testvérek, ha Jézus Krisztushoz vezetnek embereket, ha megtért emberek élnének ebbe az országba, akkor csoda történne. Akkor minden egyszerűen olyan fontos lesz. Higgyétek el, akkor nem leszek depressziót, akkor mindennek tudom az értelmét, célját. Mindennek. Egyszerűen olyan fontos lesz minden. Ez a világ is. Ez a csodálatos a megtérésben. Én ezt éltem át, hogy azelőtt mindig olyan semmilyen voltam. És attól kezdve úgy fontos lett az embertárs, fontos lett mindenki. Mert az Úrnak fontos vagy. Ezért értsetek meg, hogy ez a legnagyobb csoda. Ha hívő emberek élnének ebben az országban sokan, és fogyunk, értitek? Ez csodálatos, amit itt látok. Hát én nagyon sok felé járok az országban, konganak a templomok az ürességtől. Ez csoda, ami itt van. És 1950-ben, 10 éves gyerekként nem tudtam befurakodni majdnem egy ekkora református templomba, az evangelizációra. Olyan tömeg volt, testőrek. A 10 éves kiskolok nem tudott befurakodni. És eltelt 10 év, kiürültek a templomok. Tényleg, így el lehet tőlünk venni a legdrágábbat. És szívmelegítő látni titeket itt, és az Úr Jézus áldja is meg ezt a gyülekezetet, élő eleven Krisztus hittel, ébredéssel. Erre van szükségünk, hogy ti sugárzó gyülekezet lehessetek. Imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, hálát adunk neked mindenek fölött atyai szeretetedért, amelyet egyszülött fiadba olyan világossá tettél számunkra, hogy szeretsz bennünket, hogy fontosak vagyunk neked, hogy drágák vagyunk neked. Te mondtad, Uram, már annak idején zsidó népednek, hogy szeretlek titeket. És olyan jó hallani, hogy a mennyei atya most is ezt mondja, az ő egyszülött fiától, hogy szeretlek titeket, hadd hevítse föl ez a mi szívünket, hadd lelkesedjünk fel, Uram, és hadd imádjunk téged, a mi Istenünket, és hadd tudjunk leborulni szent lábaid előtt. Áldunk, hogy mindent megtettél a mi üdvösségünkre, hogy szabad útunk van, Uram, a szentélybe, az atyai házba. Áldunk ezért, hogy Krisztusban gyermekeiddé fogadtál bennünket. Legyen ezért neked dicsőség és hála. Áldunk, Uram, az örök élet ajándékáért, és most könyörgünk szenvedő testvéreinkért, akik a gyász fájdalmában vergődnek. Uram, ott a koporsok és urnák mellett megrendül a mi szívünk, és valóban megkérdezzük, hogy most hol vannak. Uram, te ébresz hitet ebben a tekintetben is, hiszen olyan mulandóak vagyunk, olyan vigasztalatlan a halál. Te tudsz vigasztaló szót mondani, és így könyörgünk most gyászoló testvéreinkért. Szent Lélek Isten, aki pártfogó és vigasztaló, a Krisztus Jézusban meg tudja vigasztalni a ti szíveteket, és adja meg nektek az ő felülről való vigasztalását, hogy láthassátok azt az életet, amit ő megnyitott előttünk, az élettávlatát. Uram, ebben vigasztald meg gyászoló testvéreinket, hiszen sokan vannak közöttünk, és könyörgünk mindnyájunkért, könyörgünk egyházunkért, könyörgünk, Uram, a gyülekezetért, könyörgünk az ifjúságért, gyermekeinkért. Látod, Uram, mennyi veszedelemnek vannak kitéve, testileg, lelkileg. Adj felelősséget nekünk, Uram, a gyülekezet vezetőinek, tagjainak, minden hívő gyermekednek, hogy ne legyünk felelőtlenek, hanem felelősen tudjunk küzdeni mindazokért, akiket ránk bíztál. És mindaz, ami még a szívünkön van, összefoglaljuk a tőled tanult imádságban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást, Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.